Köszönöm. A mai nap ugyanúgy van QR kód, hogyha van kérdés, akkor nyugodtan írjátok be oda, és erre majd akkor sort kerítünk, hogy megnézzük. Oké. Okay. A téma, amit ma szeretnék elétek hozni, az egyház maga. Az egyház. Úgyhogy kicsit erről fogunk megnézni néhány dolgot. Ugye mi az egyház? Mi az egyház? Az egyház nem a templom. Ugye ráadásul angolban ugye church-nek nevezik az egyházat, meg church-nek nevezik az épületet is. Tehát az egyház nem a templom, nem az, ami ott az utcában van, az a templom. Nem az az embercsoport, aki ott a templomban van, nem az egyház. Az egyház nem a ilyenista, olyanista, olyanista egyház. Az egyház azon embereknek az összessége, nem igazán közössége, mert valamilyen módon közössége, de nem lehet, tehát, hogy mondjuk egy dél-amerikai hívővel soha nem fogunk találkozni, jó eséllyel. Tehát nagyon olyan közösségben nem lehetünk így vele, de azon embereknek az összessége, akik újjászülettek, akik hívők. A történelem során, a kezdetektől fogva, mostanáig meg a jövőben, egészen addig, ameddig ez a világ jelen formában tartani fog. Mindenki, aki hisz Jézusban, ők együtt alkotják az egyházat. Azt hiszem, hogy valamelyik protestáns gondolkozó fogalmazta így meg, hogy a láthatatlan egyház, mert a láthatatlan egyház nem tudni pontosan, hogy most akkor kikből áll össze pontos, mert azt most valaki hívő vagy nem hívő, ezt nem tudjuk és nem is dolgunk megítélni. Isten látja, és a minden gyülekezetben ott vannak emberek, akik tényleg hívők, és ők alkotják az egyházat magát. Tehát mindenhol jelen vannak ezek az emberek, még olyan emberek is, akik nem járnak gyülekezetbe, ők is lehetnek hívők, és ők is részei lehetnek az egyháznak. Akkor viszont mik azok a felekezetek? Mert ugye van a római katolikus egyház, az ortodox egyház, a görög katolikus egyház, a református, evangélikus, baptista, metodista, meg nem tudom már hányféle ista, meg ilyen kus, meg olyan kus egyház. Akkor most ezek mik? Tehát ezek ugye nem egyházak, és itt néhány dolgot tisztázunk, ezeket hívjuk felekezeteknek. A felekezet az nem ugyanaz, mint a gyülekezet, és az nem ugyanaz, mint az egyház. A felekezet az egy intézményesített irányzat, mondjuk keresztény irányzat, ami egy bizonyos, tehát bizonyos gondolatok, tanok köré csoportosult. Na és hát, hogyha ennyi van, akkor melyik az igazi? Tehát melyik az igazi? Melyik az igazi felekezet? A katolikus? Ők azt mondják, hogy igen. Sőt, igazából ugye a római katolikus, a katolikus szó maga azt jelenti, hogy egyetemes. Tehát definíció szerint úgy definiák magukat, mi vagyunk az egyház, a katolikus egyház. Ergo, kvázi nincsen másik. És ők mai napig úgy gondolják, hogy a római katolikus egyház az, amit Jézus megalapított, ergo bárki, aki ezen kívül van, az térjen vissza. És egyébként ebben van igazság olyan szempontból, hogy tényleg van egy folytonosság, ugye a központja a római katolikus egyháznak és a korai egyháznak, ugye Jeruzsálemből, Antiókiából, meg aztán Rómába került, tehát így a központja. Tehát valahol ez igaz, azért nem ennyire egyszerű a sztori. Miért van ugye ennyi felekezet, mikor azt mondja az ige, hogy egységben legyünk a hívők egymással? Tehát igazából az, hogy ennyi felekezet van, ez nem jó. Ez nem jó. Hát ugye ez a történelem, meg valahol, és erre mindjárt visszatérek, ugye ahol emberek vannak, ott megjelenik valami, amit úgy hívunk, hogy politika. A politikában megjelennek az érdekek, és az érdekek ütköznek néha, és ebből néha vannak szakadások. Úgyhogy igazából ez nem Istennek a műve, hogy ennyi felekezet van, ez az embereknek a műve, de most ez van minden felekezetben, és mondjuk egy kis csillagot oda teszek a minden mellé, jó? De minden felekezetben vannak hívő emberek. Tehát melyik az igazi, melyik a helyes, melyik a jó felekezet? Én nem azt mondom, hogy bármelyik az, mert van az egyház, amit az előbb úgy mondtam, hogy aláthatatlan egyház, a hívőknek a közössége, ami vannak a római katolikus egyházban is, vannak a protestáns egyházakban is, és vannak az olyan közösségekben is, mint például mi, ami most így hivatalosan nem kötődünk semmilyen felekezethez. Ugyan a apostoli egyháznak az épületében vagyunk, ők is egy egyház, de nem apostoli gyülekezet vagyunk. Igazából, hogyha bármilyen felekezetet nézünk, szerintem meg kell nézni, hogy mit tanítanak, és vannak dolgok, amikre én azt mondanám, hogy na, itt már azért, tehát, hogy ez nem mindegy, hogy erről mit van egy közösség. Az igének azért úgy a legfontosabb dolgokban nem mondjon ellen. Tehát, hogy most hogy kell úrvacsorázni, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyeneken nem fogunk izé, vagy hogy a baptista egyház azt mondja, hogy csak bemerítéssel izé keresztelkedünk meg. Jól csinálják egyébként, tehát, hogy az biztos. Tehát, hogy az abszolút az igei példa, de hogy most valakit így izé leöntenek, most akkor az nincs megkeresztelve, én ilyeneken nem akadok fönn. De mondjuk az, hogy van-e szent háromság, nincs szent háromság, ugye mondja a Magyar Unitárius Egyház, hogy nincs szent háromság. Hát, én azt mondanám, hogy van ez, amit úgy hívunk, hogy apostoli hitvallás, vagy egyetemes keresztény hitvallás, ugye hiszek egy Istenben, mindenható atyában, amelynek és földnek teremtő, ilyen trölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölölöl szerintem már azért úgy nagyjából rendben vannak a dolgok. Ez egy jó dolog, ez apostoli hitvallás, mert nagyon sok minden benne van, és látszik, hogy ezen mennyit. És kicsit előreugrok, de ha megnézzük már korai egyházat is, az ott is olyan dolgok, ugye voltak ez az áriánusok, meg a gnosztikusok, meg mindenféle ilyen irányzat, ami nagyon keményen kvázi veszélyben volt. Megnézzük Pál apostolnak a leveleit, ugye mondta, hogy ugye akik a pogány keresztényeket a zsidó szokásokra és hitre akarták téríteni, zsidó keresztények lények, és a törvényt meg kell tartani. Hát Pál apostol olyan vehemensen küzdött ellenük, hogy ez csak na. Úgyhogy egy ilyen apostoli hitvallás, így az ember így elolvas, oké. Ez egy brutál mennyiségű vita és küzdelem van a mögött, hogy egy ilyen megszületett. És akkor, ha még a felekezeteknél tartunk, ugye vannak ilyen dolgok, hogy felekezet közisség, meg ökumenizmus. Igazából az ökumenizmus az egy olyan dolog, olyan irányzat, hogy próbálja a felekezeteket összehozni. Próbálja ezt egységet valamilyen módon, amit Isten mindig is akart és akar megvalósítani, hogy most lépjünk túl azon, hogy te ilyen ista vagy, én meg olyan ista, mindannyian Jézusban hiszünk. Tehát alapvetően ez egy tök jó kezdeményezés. Ez más kérdés, hogy két teljesen különböző gondolkodású ember hogyan tud közösségben lenni, hogy miben köt kompromisszumot, miben nem. Ez már egy másik kérdés, de maga a cél, hogy Isten azt akarja, hogy egységben legyenek a hívők. Küzdjetek mindannyian együtt az evangélium hitéért, mondja Pál apostol. Meg aztán János írja, hogy egy a hit, egy a keresztség. És mi a harmadik? Egy az Isten és egy az Atya mindeneknek. Nincs több hit, nincs több keresztség. Ezért is van az, hogy valakit megkeresztelnek mondjuk egy református gyülekezetbe, és utána, nem tudom, úgy alakul az élete, hogy ő egy katolikus gyülekezetbe jár, el fogják fogadni azt, hogy őt megkeresztelték, a katolikus, nem tudom, de általában ezek elfogadják a keresztséget. Mert egy a keresztség, az ige is ezt mondja. Na, akkor beszéljünk még picit arról, hogy nagyon sokféle kontextusban találkozunk ezzel a szóval, hogy egyház. És itt szeretném kérni, hogy menj kérlek, kattints kérlek erre, ez a nav.gov.hu, a Nemzeti Adóhivatalnál, amikor az ember az 1%-os felajánlását megteszi, akkor ott van egy lista, hogy miknek lehet felajánlani az 1%-át az adójának, ami egyébként tök jó dolog. És hogyha valaki ezzel nem bátorítom, hogy tegye. Na és itt, hogyha lejjebb görgetsz, ott van egy ilyen kereső, írd be kérlek szépen, hogy egyház. És most csak megnéznénk, hogy miket nevez a magyar jog egyháznak. Itt némelyik egészen bizarr tud lenni. Írja be egy ház, és akkor lekérdezés. Na, azt mondja, hogy a Kék Szalag útja független buddhista rendegyháza, a Tankapuja buddhista egyház, Ank az örök élet egyháza, Árkádia fényeinek spirituális egyháza, whatever, tehát ez nem tudom mi. De ott van, hogy katolikus egyház, na, az már megjelenik, oké. Tehát nem tudom, hanyadik a sorba, reformegyház, azt sem tudom, az mit, hogy Isten egyháza. Kelta, Vikka, hagyományőrzők egyháza. Tehát ezt azért mutatom nektek, hogy igazából ez egy ilyen vicces lista, mint a kedvencem a fénylovagjai, vagy nem tudom, az benne van-e még. Tehát az, hogy Magyarországon mit hívunk egyháznak, van ennek egy olyan jelentése, ami igazából nem egy igei jelentés, és nem egy keresztény jelentés az egyháznak, hanem tehát van egy másik értelme. Jó, azt ne keverjük össze a kettőt. Zsidó hitközség egyház. Szerintem csak hitközség lenne, csak azért írták oda, hogy egyház, hogy jogilag ők kaphassanak 1%-os támogatást, és egyháznak nevezik magukat. Ez a feltételezésem. Jó, igazából ezekkel majd találkozni fogtok, vagy sem az életben. Ezek kapcsán bölcsességre és óvatosságra intelek titeket, hogyha ilyeneket találkoztok. Köszönöm szépen, mert menjünk a PPT-re vissza. Jó? Tehát ne keverjük össze. Tehát ez a jelentése az egyháznak, amikor azt mondjuk, hogy magyar katolikus egyház, még ebben a kifejezésben sem az egyházat jelenti, hanem ez egy jogi fogalom. Jó, hogyan jutottunk el oda, hogy az egyház úgy néz ki, ahogy? Ugye ez egy történet, amit próbálok elmondani. Ugye az egyház pünköskor született meg Jeruzsálemben, amikor ott voltak a tanítványok fönt abban a felső szobában. Kiáradt a Szentlélek, a Szent Szellem, és ők nyelveken szóltak, és Péter mondott egy beszédet, amire hiszem 3000-en megtértek, és létrejött a jeruzsálemi gyülekezet 3000 fővel. Ugye eleinte nagyon szerette őket mindenki, de akkor elindult egy üldözés. Elkezdték üldözni őket, és ennek hatására az ottani zsidó keresztények a környező országokba elmentek, és kialakult, tehát mentek páran Antiochiába, ami picikét úgy északra tőle, mai Törökországnak a területén, azt hiszem, ugye? A Törökország? Vagy Szíria? Nem vagyok biztos benne. Mindegy. Valahol ott északra, nem olyan nagyon messze. És ott kialakult az első nagy pogány keresztény gyülekezet, tehát nem zsidó keresztény gyülekezet. És ugye az antiókiai gyülekezet küldte el Pált és Barnabást a missziói útjára. Onnan indultak ki, és ugye volt egy kis feszkó az antiókiai és a jeruzsálemi pogány keresztény, zsidó keresztény gyülekezet között, teológiai kérdésekben, törvény meg kellett tartani, vagy sem. Ennek lett az eredménye az, hogy küldtek egy levelet a Jeruzsálemből az apostolok az antiókiaiaknak, hogy ezek, akik azt mondják, hogy zsidóknak kell lenni, ezeket nem mi küldtük, nem mi adtunk nekik megbízást, mi csak annyit mondunk nektek, hogy tartózkodjatok az elhullott állatnak a vérétől, a paraznaságtól, és nem tudom, mi volt a harmadik dolog, és egyébként pedig állásátok, körülbelül ennyi. és ugye Pál a missziói útja során bejárta Dél-Európa térségét, Görögország, Olaszország, ugye oda is eljutott a végén, már amikor Rómába került. És amikor Pál Rómába került, ott ott is lényegében plántált egy gyülekezetet, amíg fogságban volt konkrétan, egy gyülekezetet indított a császár udvarából. Ugye valamelyik levélben írja, hogy a császár udvarában levő testvérek üdvözölnek titeket. Pála még éppen várta, hogy most ki fogják-e végezni, plántált egy gyülekezetet, tehát így jó a hozzáállása. És ez, ha valaki erről pontosabb infóval rendelkezik, mondja, én úgy tudom, hogy talán emiatt is, hogy Pál ott volt Rómában annyit, és ő plántált ezt a gyülekezetet, az akkori gyülekezetek között hivatkozási pontként alakult ki Róma, hogy a római gyülekezetbe így úgy amúgy. Tehát ezért is, meg nyilván azért, mert a római birodalomnak a központja is Róma, ezért valahogy kialakult az, hogy a római gyülekezetnek a súlya egyre nagyobb lett. És ebből alakult ki az, hogy ahogy most is a katolikus egyháznak a központja Róma, a Róma az, hogy mi van Rómában, a római gyülekezet, ennek nagyon megnőtt a jelentősége, és átkerült kvázi a keresztény egyház központja Antiochiából vagy Jeruzsálemből Rómába. Illetve nyilván az is hozzátartozik ehhez, hogy ez miért nőtt tovább a súlya, mert ugye volt egy pont, amikor maga az a nagy római birodalom, ami sok istenhívő, sok politeista volt, keresztény lett. Az egész római birodalomnak a császár, azt hiszem Konstantin császár volt az, aki azt mondta, hogy a római birodalom keresztény. És itt egyébként itt jelenik meg a politika is az egész történetben, mert egyföl tök jó, másföl meg ugye a politika miatt, illetve közben nem pusztán arról volt szó, hogy Jézusban hisznek, hanem arról, hogy hatalma van annak, aki az egyházban van. Ez nem egy szép sztori, de én azt mondom, itt vagyunk a Földön, itt szokták mondani, hogy tökéletes gyülekezetben senki nincsen, mert hogyha már egy ember megjelenik ott, akkor az már nem lesz egy tökéletes gyülekezet. Tehát megjelent a politika, kérdezném a legifjabbakat, ha esetleg töri óráról emlékeznek, hogy az egyház szakadás az mikor volt? Pardon? Nem 490 valamennyi? Nekem ma ilyesmi rémlik, de lehet, hogy rosszra emlékszem. Jó, valahol voltak zsinatok most, de volt egy nagy egyházszakadás, ugye kelet és nyugat között, amikor létrejött az ortodox egyház, Isztambul, hogy hívták akkor? Isztambul? Bizánc, köszönöm. Bizánci központtal, vagy Konstantinápoly, köszönöm. És már ott, pardon? 1054. Oké, köszönöm szépen. Akkor 1000 évig egy egyház volt. 1000 évig egy egyház volt. Ez kemény. És akkor ott elkezdődött ez a fölapródódás, ugye ott ketté hasadt, és hogy is mondjam, ugye a törökök kvázi a keleti egyházat kinyírták, mondhatni, leuralták, elfoglalták a területeit. Ugye Róma maradt meg így az egyháznak a központjának, csak hát, hogy is mondjam, a politika eléggé fejébe szállt a pápáknak, és mindenféle dolgokat csináltak. Például pénzre volt szükségük. Azt mondták, hogy hát akkor nyomtatunk papírokat, hogy aki ezt megveszi, akkor neki üdvössége van. Ezt hívják, ugye üdvcédulák. Épült belőle, két jó dolog történt ebből az üdvcédulákból. Lett egy gyönyörű Szent Péter bazilika, amit ebből finanszíroztak tudomásom szerint. Egy nagyon szép épület. Illetve létrejött a reformáció, ami szintén egy jó dolog. Igazából egy hipergáz dologból két, na jó, igazából ez egy nagyon jó dolog volt, hogy a reformáció elindult, és egyébként a reformáció katolikus egyházon belülről indult. Ugye Luther Márton katolikus volt, és tehát a katolikus egyház maga szülte meg a reformációt. Mert ott volt benne az, hogy akik az igazságot keresték, azt mondták, hogy ez így nem jó, ami van. És létrejött a protestáns mozgalom, ugye 1541-ben, ha jól emlik. 41? Ja, jó, oké, köszönöm. Igazából nem fontos, de valahol ott a 16. század közepe tájéken. És És hát innen körülbelül már valahol ott vagyunk, ahol az egyháznak a mostani története, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdtek létrejönni ilyen-olyan, amolyan felekezetek, ezek a mai napig léteznek. És van egy olyan állapotból az egyház, ahol, ahogyan. Akkor szokták mondani, hogy az egyház haldoklik. Biztos hallottátok már ezt a kifejezést. Nyilván nem hívő emberek szokták mondani. A hívő emberek is szokták kritizálni az egyházat, és mivel emberek csinálják, vagy emberek jelen vannak benne, ezért van rajta mit kritizálni. De általában nem hívő emberek szokták mondani, hogy az egyház az haldoklik. Hát ez egy 2000 éves haldoklás akkor, és ez még el fog tartani egy darabig. Magyarul az egyház köszönjük szépen jól van. Az egyház köszönjük szépen jól van. A világ nem érti. Alapvetően nem érti, hogy mi az egész egyház. Miért csinálják ezt ezek az emberek? Nem értik. De ezek olyan régi módiak. Ezek már ilyen idejét múlt elképzelések, gondolatok, elmék. Ezek már kihalófélben vannak. Hát Istennek az igazsága, Istennek az igéje szilárdan áll. Ez a világ elmúlik, Isten igéje megmarad. Az egyház az, ami nem haldoklik. Nem haldoklik, mert Jézus építi, és Jézus élteti, és a Szent Szellem betölti. Az egyház nem haldoklik. Az egyházban mindig is oda fognak találni mindaz, akinek, ugye azt mondja az ige, hogy az ördög megvakítja a nem hívő embereket, hogy nem látnak rendesen, nem látják meg Istennek az erejét, az igazságát. De vannak emberek, és hát különböző élethelyzetekben az emberekről ez lehullik. Tehát például az én édesanyám, emlékszem, hogy kapott egy eléggé rossz diagnózist, egy betegségről, és hirtelen minden szenzora fogadóképes lett az evangéliumra, Isten igazságaira. De addig, amíg ez nem volt, amíg úgy tűnt, hogy az ő élete kvázi rendben van, nem volt rendben, de kvázi úgy tűnt, hogy rendben van, hiába beszéltem neki akármennyit, egyszerűen egyik fölön, másikon ki. A nem hívő emberek is eljutnak egy pontra, amikor belátják, hogy nekik ez nem megy. Eljutnak a saját erejük végéig, és az az ember, aki őszinte magával szembe, és nem tudom, hogy ez mi múlik, de ilyenkor szokták az emberek azt mondani, hogy nekem szükségem van segítségre, mert magamtól nem megy. És igazából ilyenkor jönnek rá az emberek, hogy igazi segítség Istentől van. Istenben van. Igazi reménység benne van, mert emberektől lehet, hogy kapnak ideiglenesen segítséget, de emberekben csalódni fognak. Emberek nem tudnak segíteni, Isten tud. És ezek az emberek pedig be fognak kapcsolódni az egyházba, úgyhogy ebből is látom azt, hogy az egyház köszöni szépen, jól van, és jól is lesz. És erre vannak az igében ígéretek is, hogy az egyház növekedni fog. Sőt, igazából ezt is elmondom, mert az angliai gyülekezetben volt egy barátom, akivel együtt utcamisszióztunk annak idején, és valamire miután hazaköltöztünk, az utána levő éveket azzal töltötte, hogy Ázsiába, Közép-Ázsiába utazott, Üzbekisztán, Kirgizisztán, ilyen országokba, és ottani gyülekezeteket, ami sokszor fű alatti, tehát underground gyülekezetek voltak, őket bátorította, és volt, így mesélte, hogy volt egy ilyen találkozó, ahova a környező országokból jöttek lelkészek, és azt hiszem Kínából jött pár lelkész, és azt mondja, ott volt egy ilyen szobában, ott volt a többi lelkészszel, és akkor mondja, hogy bemutatkoztak, és akkor az egyik kínai pásztor mondja, hogy én XY vagyok, innen jöttem, és egy 10 milliós gyülekezetnek vagy a lelki pásztora. Komolyan, mint egy ilyen viccet hallgattam, és akkor így mondja másik, hogy én egy másik részvétel, én egy 3 milliós gyülekezetnek vagyok a lelkipásztora, és akkor volt egy harmadik lelkipásztor Kínából szintén, azt mondja, hogy hát igazából én nem tudom, miért vagyok, itt csak én nem, csak egy 1 milliós gyülekezetnek vagyok a lelkipásztora, és ez annyira abszurd volt. Ez zajlik ma. ilyen mértékben növekszik az egyház. Ezt így a mi kényelmes nyugat-európai, vagy közép-európai, nem tudom milyen létezésünkből nem feltétlenül látjuk, de ez történik. Néhányatoknak szoktam továbbítani egy ilyen hírlevelet, amit kapok egy ilyen amerikai evangélista végső soron. Ő valamiért Bután meg ugye Szaúd-Arábia ilyen helyekre szokott járkálni, és ott evangélizál és tart ilyen konferenciákat, és elképesztő történetek vannak ezekben az e-mailekben, és ezért is küldöm tovább, mert nekem nagyon-nagyon bátorítóak. Az egyház, köszöni szépen, jól van. És valamiért az van, hogy azokban az országokban, olyan helyzetekben, amikor üldözik az egyházat, akkor kezd el növekedni. Amikor annyira kényelmes és jó az egyháznak, akkor nem tudom, akkor elkényelmesedik. Mi is lehetnénk kényelmesek. Isten ugye minket arra hív, hogy ne kényelmesen éljünk kvázi, hanem hozzunk áldozatokat ő érte, és Magyarországon is bőven van helye és szükség arra, hogy hirdessük az evangéliumot. Hát csak kimegyünk a Deák térre, és mit látunk? Mit látunk? Elképesztő, mit látunk? Elképesztő. Magyarországnak szüksége van az evangéliumra. Szüksége van arra, hogy az emberek hallják az igazságot, és megtérjenek. Úgyhogy az egyház, köszönjük szépen, jól van. És hogyan lehetséges az, hogy a mai nap is itt van? Tehát lássátok ebben a csodát, hogy 2024-et írunk, és valami, ami az apostolok cselekedeteinek az elején kezdődik, a mai napig is itt van, és megy előre, és épül, és létezik. Ez Istennek az ereje, Istennek a csodája. Ezt nem tudom másképp mondani. Ez egy csoda. És lássuk ebben azt, hogy ahogy majd mindjárt megnézzük az igét, Jézus mondta, hogy ő maga személyesen építi az egyházat. És egy picit gondolkozunk ezen, hogy hogyan növekszik az egyház. Ugye, ha egy picit visszatekintünk a történelem részére, ugye szokták mondani, hogy micsoda kémutatók ezek a keresztények, mert persze keresztes hadjáratokat indítottak, és nyilván karddal leigázzuk a szegény embereket, és megöljük őket, és akkor keresztény leszem, mondom, ha megöltem, akkor nem lesz keresztény, de mindegy, de hogy akkor ezzel kényszerítették meg. Igen, voltak ilyenek szerintem, amikor kik voltak ők is Spanyolországban? Voltak a mórok. Amikor visszafoglalták Spanyolországot a móroktól, akkor volt ilyen, olvastam, biztos, hogy meg is történt, hogy azt mondták a muszlimoknak, hogy vagy átkeresztelkednek, keresztényi lesznek, vagy pedig el kell menjenek, és akkor kényszerítették, hogy átkeresztelkedjenek. Hát az nem hiszem, hogy igazi megtérés volt. Tehát az nem az egyházról szólt. A keresztes hadjáratoknak, tehát az nem az egyházról szólt, az a politikáról szólt. Tehát az nem az egyház növekedéséről, a hitnek a térítéséről szólt. Tegyük hozzá, hogyha nem lett volna keresztes hadjárat, lehet, hogy a mai Európa nem úgy néz neki, ahogy kinéz. Tehát én azt gondolom, hogy volt pozitív hozadéka, mert végső soron, tehát ott volt a muzulmán egyház, vagy a muzulmán vallás, ami viszont, amennyire én tudom, az konkrétan bátorítja azt, hogy karddal téríteni a hitet. És ők ezt csinálták, az ottománok, a törökök jöttek Európába, ugye magyarok ezt nagyon jól ismerik. Volt 150 évnyi török uralom Budapesten, vagy a Budán, és egy hadsereg üzte ki őket innen. Tehát az, hogy ma Magyarország keresztény ország, az ennek köszönhető. Tehát volt pozitív hozadék a keresztes hadjáratoknak, de az a politikáról szólt, és nem az egyházról, és nem az igazi hitről. Tehát vannak vallások, és ugye nem csak a muzulmán vallásról lehet beszélni, az iszlám vallásról, hanem más vallásokról is, ahol, tehát azok hogyan növekednek? Hát van, amelyik azzal, hogy háborúzik. De jellemzően ezeket továbbadják a családon belül. És ahogy növekszik a család, növekszik a népesség, növekszik ez a vallás, és a kereszténység az nem ilyen. Az egyház nem ilyen. Tehát igazán, tehát hogyan épül, ennél olvastam fel a Máté 16-ot, hogy Jézus építi. Ugye Péternek a vallástétele, ott hangzik el mindez. Máté 16-ból olvasom. Hát olvasom a 13-as verstől. Amikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait. Az ember fiát kinek tartják az emberek? Ők pedig azt felelték. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. És ti kinek tartotok engem? Kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig azt mondta neki. Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Akkor megparancsolt a tanítványainak, hogy senkinek sem mondják, hogy ő a Krisztus. Itt most az egy dolog, hogy most ez is egy érdekes, most nem erre akarom kikötni, tehát nem ezt akarom körüljárni, hogy én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, hogy mire épül fel az egyház, de Jézus maga azt mondta, hogy én építem fel az egyházamat. Tehát ő személyesen tette ezt az elején, és teszi ezt azóta. És a mai nap is Jézus építi az egyházát. Tehát amikor emberek meghallják az evangéliumot, Jézus maga a lelke által szól hozzájuk, és győzködi őket, győzi meg őket. Nekünk is van egy szerepünk, mint tanítványok, hogy hitelesen bemutassuk Jézust és az örömhírt, de végső soron mi bármit csinálhatunk. Belülről nem fog megváltozni attól az ember. A Szent Szellem tudja belülről megérinteni. És ezáltal fog valaki eljutni, de hogy igen, ő hisz. Igen, ő hisz. És ez Jézusnak a munkája a mai napon is. És ez az egyénnek a szintje, mondhatjuk azt, hogy az egész egyház, mint egy nagy-nagy intézmény, annak a szintjén is valamilyen módon Jézus építi az egyházat, tehát mozgatja a szálakat, amiket mi nem látunk. Úgyhogy az egyház akkor milyen? Az egyház, ha Jézus építi, akkor az egyház köszöni jól van, és egy erős egyház. És ha megnézitek ezt, ugyanezt az ige szakaszt, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. A pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Ezt már, erről már beszéltem korábban, hogy a kapu az nem ront neki az embernek a kapunak, én rontok neki. Tehát az egyház el van küldve, és az egyház fogja legyőzni. Támadni és legyőzni az ördögnek az országát. Az ördögnek a munkáját. Ugye Jézus is azt mondta, hogy azért jött az ördög munkáit lerontsa, erre küldött el minket is, mint egyház is, hogy mi romboljuk az ördögnek a munkáját, és legyőzzük a pokolnak a kapuit. És mi a Jézus maga építi az egyházat. Tehát ez a kép azt mutatja, hogy az egyház nem az, hogy haldoklik, hanem az egyház köszöni, jól van, növekszik, és diadalmas. Diadalmas. És amikor az egyházról gondolkozunk, így tekintsünk rá, és így gondoljunk rá, hogy Istennek a keze munkája, amelyik diadalmas. Erőteljes és diadalmas. Szokták mondani azt, hogy az egyház meg a gyülekezet hipergáz, mennyi korrupció van benne, képmutatás, hogy lopnak benne, meg nem tudom, mindenfélevel szokták illetni. hát nem kéne, hogy ne legyen benne. Tehát, hogy nem kéne, hogy tökéletes legyen az egyház, de pontosan, úgy az kéne legyen. De ez nekem egy fölismerés volt, hogy általában azok az emberek jönnek rá, hogy Istenre van szükségük, akiknek problémáik vannak. És ezek az emberek bejönnek a gyülekezetbe, bejönnek az egyházba, hozzák magukkal a problémáikat. És tök oké. Tehát a gyülekezet mindig is egy olyan közösség lesz, az egyház egy olyan közösség lesz, ami tele lesz emberekkel, akiknek egy csomó problémája van. És itt meg már a gyülekezeteknek, egyházaknak, a vezetőinek kell legyen eszük, hogy ezekkel a problémákkal mit csinálnak. Tehát például valaki, aki mondjuk gyerekeket molesztált, ne rakjuk be gyerekórát tartani. No brainer. Tehát, hogy ennyi. Használni kell az eszünket, de a gyülekezetek igenis tele lesznek problémákkal, mert emberek vannak benne. És mégis, ahogyan Isten minket egyen-egyenként is, ugye amikor ránk néz, ha mi a tükörben nézünk, akkor nem biztos, hogy annyira el vagyunk ragadtatva attól, amit látunk, de ha Isten ránk néz, akkor gyönyörködik bennünk, mert egyrészt látja bennünk Jézust, másrészt látja azt, hogy mi mivé fogunk válni, mert ő abszolút hisz bennünk. Isten hisz benned, hogy amire téged elhívott, azt te be fogod tölteni. És ez a kettő valahogy egyébként ugyanaz, mert ugye arra lettünk elhívva, hogy Jézus képére formálódjunk, tehát Isten ezt látja. És gyönyörködik. Úgyhogy amikor az egyházt látjuk, vagy gyülekezeteket látjuk a maguk tökéletlenségével, Isten nem azt látja, hogy mennyire mennyire sok tökéletlenség van benne, hanem azt látja, hogy ő az ő mennyasszonya, ő az ő az övé. Ezeket mindjárt kibontjuk, ezeket a képeket, Krisztusnak a teste. Isten ezeket látja, és gyönyörködik benne. Tehát igen, az egyházak, a gyülekezetekben vannak problémák, vannak dolgok, amik nem működnek jól, de nem azt mondom, hogy ez ilyen így lett kitalálva, de ez egy természetes velejárója annak, hogy emberek vannak benne. És ettől nem lesz a gyülekezet meg az egyház kevésbé isteni, kevésbé szent. Na, és akkor nézzük meg, van három kép, amit még gyorsan szeretnénk megnézni, amit az ige elénk ad, hogy milyen az egyház, vagy mi az egyház. Az első az, hogy Krisztusnak a testének hívja. Föllapozom egyrészt a Róma 7-et. Ugye Róma 7:4-ben Pál apostol azt írja, hogy építi ti is testvéreim, meghaltatok a törvénynek, Krisztus teste... Várják, ez nem is erre van, nem az egyházra vonatkozik. Akkor menjünk az 1 Korintus 12-re, mert ott azt egészet felolvasom. Testvéreim, nem akarom, hogy a lelki ajándékokra nézve tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, mint vezettek titeket a néma bálványokhoz, mert tudjátok meg, hogy senki sem mondja Jézust átkozottnak, akit Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek, a szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. Aha, ezt inkább átugrom, mert itt a lelki ajándékokról szól. De itt már, felolvasom, tehát a lelki ajándékok ugye az, hogy ki milyen különleges ajándékot kapott Istentől, hogy hogyan szolgáljon. És akkor innen vezeti át Pál apostol, amit ír, hogy mert amint a test egy és sok tagja van, az egy test tagjai pedig, noha sokan vannak, mégis mind egy testet alkotnak, úgy a Krisztus is, mert hiszen a lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, vajon akkor nem lenne a testből való? És ha a fül ezt mondaná, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, vajon nem a testből való volna-e? Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Márpedig Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így ugyan sok a tag, de egy a test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Sőt, inkább a test gyengébbnek látszó tagjaira igen nagy szükség van, és amelyeket a test tisztességtelen tagjainak tartjuk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül. és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek, amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. Mert Isten úgy szerkesztette egybe a testet, hogy az alávalónak nagyobb tisztességet adott, nehogy meghasonlás legyen a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Ha szenved egy tag, mindegyik tag vele szenved, ha dicsőségben részesül pedig egy tag, mindegyik tag vele örül. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Itt most a kép, nem akarom folytatni, itt a kép a lényeg maga. Egy testnek vagyunk a tagjai. Ezt írja Pál apostol a korintusi gyülekezetnek. Ezt úgy képzeljétek el, ugye azt mondja, hogy beszél kézről, lábról, szemről, különböző testrészekről. Krisztusnak a teste az egyház, a hívőknek a közössége, a gyülekezetek. Ugye a fej, az ige azt mondja, hogy a feje Krisztus az egyháznak. Krisztus a fej. És a gyülekezetek, a különböző hívő közösségek pedig egy testnek a tagjai. Ez azt jelenti, és ugye erről beszél Pál apostol, hogy mindenkinek különböző ajándékok adattak, és azzal szolgáljon. Tehát például a láb az tök jól tud gyalogolni, a kéz tök ügyes valamiben, a szemmel lehet látni, a füle lehet hallani. Ez azt jelenti, hogy Isten úgy találta ki az egyházat, hogy a különböző hívő közösségek valamiben erősebbek lesznek, mások meg másban. Ez nem azt jelenti, hogy ó, mindenkinek így kéne kinéznie. Nem. Ez így van kitalálva, hogy ez a közösség ez ebben lesz erős, az a közösség abban lesz erős. És amikor egy közösségnek valamilyen nehézsége van, akkor tudják egymást segíteni. Tehát mi, mint Horizont, ha jó vagyunk, hanem tudunk más gyülekezeteket segíteni. És ez történik is hébe-hóba ilyen-olyan amolyan módon. Néha nálunk is van vendégszolgáló például, amikor egy másik gyülekezetből segítenek minket. Ez így lett kitalálva. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik rosszabb, mint a másik. Különbözőek vagyunk. És amiket mi kaptunk, különleges dolgok, ezzel hivatattunk arra, hogy szolgáljuk az egyházat. A magyar katolikus egyházat is, a református, ezeket az egyházakat is, mert ott is ott van. Tehát ők is Jézusban hisznek. És szolgáljuk őket. Isten erre hívott el minket, hogy egymás szolgáljuk. Ne legyünk bezárva egy közösségbe, és semmi kapcsolat nincs a többi gyülekezetekkel. Szolgáljunk egymás felé. A következő kép, most próbálom pörgetni, az egyházat nem csak Krisztus testének, hanem Krisztus mennyasszonyának nevezi az ige. Föllapozom nektek az Efézus 5-öt, és a 22-es verstől olvasom. Vagyis a 21-től már kezdődik itt az egész. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségének, amint Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga a test megtartója. De ahogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben. Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével, az ige által megtisztítva megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretniük a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Mert a saját testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, mint az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk. Azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Ti is azért valamennyien kiki úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Tehát itt van egy párhuzam. Az ige azt mondja, hogy egy házasság azt fejezi ki, abban, hogy Krisztus és az egyház milyen kapcsolatban. Erről beszél Pál apostol. Egy férj és egy feleség közötti kapcsolat Krisztus és az egyház közötti kapcsolatot tükrözi vissza. Tehát egy jó házasság vissza kell tükrözze ezt. Erre lett elhívva. Erre lett rendelve. És mit mond itt, hogy mit csinál Krisztus öt egyházzal? Azt mondja, hogy táplálja, tisztítja, ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló. Igen, táplálja és ápolja, mint az Úr is az egyházat. Jézus nem csak építi, hanem táplálja az egyházat, és ápolja az egyházat. És biztos, nem tudom, én már régen voltam esküvőn, ugye van az ember életében egy életszakasz, amikor egy nyáron elmegy öt esküvőre, amikor úgy, nem tudom, 20 éves, 30 éves korában manapság, aztán 70 évesen meg egy nyáron öt temetésre megy, az egy másik életszakasz. De amikor esküvőkre jár az ember, akkor látja a mennyasszonyt, és lehet, hogy nem tudom, ismerjük amúgy a mennyasszonyt, és mondjuk nem biztos, hogy az a nem tudom, ideális, ahogy kinéz, de az esküvőre. Ott úgy olyan szépre meg, tehát minden tökéletes, ahogy kinéz. A ruhája, a smink, a haj, minden. Pontosan ezt végzi Krisztus is az egyházzal. Készíti föl a menyegzőre. Készíti föl a menyegzőre, és szeplőtelenné teszi, hogy ne legyen rajta szennyfolt vagy ránc, tisztítja, ékesíti. És föllapozom a Jelenések könyve 21-et, ahol azt írja, új ég és új föld, és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé, és láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, ez az egyház ebben lakozik majd, az új Jeruzsálemben, amint Istentől alászállt a mennyből, felkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Lesz egy menyegző, amikor az egyház, ez már ugye az új teremtéskor lesz, amikor a végső ítélet után, amikor a báránynak a menyegzője megvalósul, amikor Krisztus elé állunk majd mindannyian. Egy férfinak ez kicsit nehéz ugye a menyasszony szerepébe beleképzelnie magát, az egyház a menyasszony. Krisztus elé fogunk állni, fehér ruhában, amit ugye ő ad nekünk, és minket teljesen szeplőtelenné formált, és semmilyen ránc, és semmilyen folt, szennyfolt nem lesz rajtunk, és úgy állunk majd ő elé. Ez lesz az időknek a végzetén. Ez az egyház Krisztusnak a mennyasszonya. És a harmadik pedig, az Efézusi levélre lapozok, és megint nem sikerült az időt jól számolnom, de ezek annyira fontos és szép ige szakaszok. Az Efézus 2:19-től olvasom. Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és az Isten háza népe, akik az apostolok és proféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. Benne van az egész épület összeillesztve, és benne növekszik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt épültök a lélek által Isten hajlékává. Tehát itt egy harmadik kép. Mi az egyház? Az egyház egy építmény, egy templom. Egy templom. A Szentléleknek a temploma. És itt van egy párhuzam, mert ugye mi magunk is azt mondja az ige, mint egyén a Szentléleknek a temploma vagyunk, mert bennünk lakik a Szentlélek, de az egyházra is ezt mondja az ige, hogy az egyház is a Szentléleknek a temploma. Mi, mint hívő közössége, Isten közöttünk lakozik. Jézus is ezt mondta, hogy itt van közöttünk. Isten országa közöttetek van. Mi együtt épülünk, és azért jó kép ez a templom, mert a templomot is miből építik föl? Hát téglákból is vannak téglák, így egymás mellé rakják őket. Ha csak nem mondjuk csúszhatózsarus technikával építjük, az már egy kicsit más, ott már nem téglák vannak, de mindegy. Mi mindannyian, mint személyek, egyének, egy-egy építőkő vagyunk ebben az épületben. És van jelentősége egy-egy építőkön, hogyha mondjuk kiveszel egy téglát így a falnak az aljából, nem biztos, hogy az olyan jót tesz a statikájának. Pláne, hogyha egy falat kiemelsz. De egy nagy valaminek a... Ne, jó, oké. Okay. Egy nagy építménynek a részei vagyunk, amit Jézus maga épít. És ebben az építményben ott lakozik Isten maga. Ez az egyház Isten szellemének, lelkének a temploma. és mi pedig építőkövei vagyunk ennek, és az alap, a legeslegalap Jézus, és arra pedig, amit az apostolok letettek. Peron. Sarokkő. Ebben nem akartam olyan szegletkő, sarokkő, hogy ez most akkor milyen, de máshol az ige Jézus nevezi az alapnak, és itt ugye arról beszélje az apostolok, amik lefektettek. Erre épül fel az egész. És ugye mondja, hogy más alap nincsen Jézuson kívül, tehát az alapot nem cseréljük le, hanem épül fel. Jó, ezt kihagyom, és akkor lépnél kérlek szépen egy... még egy, igen. Tehát ez a három kép, csak hogy vizuálisan is megragadjuk a dolgot. Ugye az egyház a test, és ott vannak benne a különböző testrészek, amik szépen kiegészítik egymást, és együtt alkotják a testet, és mindegyiknek megvan a maga funkciója, szerepe, amitől egyedi az a közösség, és ezáltal tudja úgy szolgálni a többi közösséget, ugye saját magát is, de a többi közösséget is, amit más nem tudja megcsinálni. Krisztusnak a mennyasszonya, akit ékesít, gondoz, ápol, szeplőtelenné tesz, hogy ne legyen rajta szennyfolt, készíti fel a mennyegzőre. A harmadik pedig, ugye ez Heródesnek a temploma, amit épített Jeruzsálemben, ami valószínűleg csak egy valamilyen makett, vagy 3D-s, mindegy. Mert ugye a templom ez már nem áll. De ezt látták a tanítványok, amikor Jézus idejében Jeruzsálemben éltek. Az egyház egy templom. Isten szent lelkének a temploma, amit Jézus maga épít. Ő rá, mint az alap, és az apostoloknak a munkáira, mint az alap. És Frankon nem hagytam időt a Slido-ra, de azért megnézem, hogy valaki megmondaná, hogy van-e Slido-n valami? Oké, felolvasnád az elsőt, Léci? Oké, tehát az, hogy egyház, amikor azt mondja valaki, hogy egyház haldoklik, az alatt azt értik, jelenleg nem hívjuk, hogy is mondják, hogy a feledésbe fog merülni, hogy szépen ki fog halni, sajnos egyébként Nyugat-Európában látni ilyeneket, hogy templomok kiürülnek, eladják, lesz belőlük diszkó, vagy bevásárlóközpont, vagy ilyesmi, látni sajnos ilyen étterem. De az egyház nem maga az épület. Haldoklás alatt az, hogy arra van ítélve, hogy meg fog szűnni. Csak eléggé szűklátókörű, aki azt mondja, egy 2000 éve létező és növekvő valamire, hogy ez meg fog szűnni. Mert az ő 10-20-30 évéből levon olyan következtetéseket, amit mindegy, no comment. Nem tudom, hogy ez így érthető-e. Oké, segítenek kérlek, mi a következő kérdés? Tehát lehetséges-e az, hogy valaki az élete legmélyebb pontja után sem fogadja el Istent? Én azt gondolom, hogy lehetséges. Mert ez egy nagyon érdekes dolog, és nem tudom, miért van ez így, az emberek különbözőek. Tehát valakinek az életében történik egy tragédia, Istent elkezdi keresni és megtér. Egy másik embernek az életében történik egy ugyanolyan tragédia, és Istent mondjuk vádolni kezdi, és teljesen elfordul tőle. És hogy miért van az, hogy az egyik ember így reagál, és a másik úgy, ez nem tudom. Nem tudom. De van ilyen, és ezért is mondja az ige azt, hogy nem mindenki fog üdvözülni. Tehát ugye mondja Jézus, hogy keskeny az út, és kevesen járnak rajta, mi az életre visz, és széles az út, és sokan járnak rajta, mi a kárhozatra visz. Ezt okkal mondta Jézus. Ennek oka volt. Úgyhogy igen, ezt hiszem, hogy lehet. Egy pillanat. Tehát miért utálják egymást a katolikusok és a reformátusok? Egy pillanat. Egyébként szerintem nem utálják egymást. De hogyha valaki... Jó, tehát ha megnézzük a református egyháznak a heidelbergi kártyáját, a katolikusokat kárhozatos bálványimádóknak hívják. Ilyen alapon, ja, és egyébként a katolikusok meg a protestánsokat általában hitehagyottaknak hívják, mert hogy az egyházból kiléptek, tehát erre nehéz ökumenét építeni, tehát éppen ezért ezeket egy kicsit lazán kezelik. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ahogy a múltkor elhangzott, aztán mi János első levelében írjuk, hogy mindaz, aki szereti Istent, szereti azt, aki Istentől született. Tehát, hogyha van egy hívő református ember, az szeretni fogja a hívő katolikus embert. Ezt mondja az ige, hogy ez így működik. Hogyha van valami ízé, az szerintem az a politikai oldal lesz, vagy pedig nem hívő emberekről van szó. Ugye itt a Máté, szerintem a kontextusa ennek az igeversnek nem a házasság, meg ugye az ige azt mondja, hogyha valaki megözvegyül, mondjuk itt a földön újra házasodhat, és Jézus meg azt mondja, hogy a mennyben nem lesznek házasok az emberek. Úgyhogy szerintem ez nem a házasságra vonatkozik, hanem sokkal inkább a missziói parancsa, az elküldetésre, a hatalomra, amit Péternek, az egyháznak adott Jézus. Ez inkább erre vonatkozik, hogyha valamit az egyház kijelent, mondjuk hitből megval, akkor ennek vannak a mennyben párhuzamai. Ezt most kicsikét nyakatekelten fogalmazom. De ez számomra hatalomról szól. Hogy milyen hatalmat adott Jézus az egyházának. Mindent feloldottam. Nem tudom, hogy mit tettem. Oké, van még valami kérdés? A katolikusok honnan vették a tisztító tüzet, ez a kérdés. Amennyire én tudom, van egy ige szakasz, azt hiszem Pál apostol írja, hogy ha valaki, tehát ugye a végső ítéletkor meg fog égni az építmény, amit az életében fölépített. És azt mondja Pál, hogy ha valaki, amit épített, az a széna, szalma, tehát hogy igazából értéktelen, az... Tehát, hogy egy tűz próbája lesz, és az el fog égni. Ő maga megmenj nekül ugyan, de mint az, aki tűzön ment keresztül. Én úgy tudom, hogy erre építik föl. Nem tudom, hol van melyik levélben, talán a római levél. Tehát valóban mondja az ige azt, hogy ahogyan éljük az életünket itt ebbe a világba, azzal tehát fölépítünk valamit. Lesz az életünknek egy épülete, amit meg lesz próbálva. Isten meg fogja nézni a végső ítéletkor, hogy hogyan töltöttük az életünket? Amit fölépítettünk az életünk során, az tényleg tőle való volt? Tényleg ő indított minket arra? Tényleg ő szerinte való? Vagy nem? És az, akinek az életében olyat, tehát úgy építette fel az életét, hogy tényleg Isten vezetése mentén, Isten szolgálta azzal, akkor ezért jutalmat fog kapni, ezt mondja az ige. De aki nem, üdvözölni fog, de nem fog jutalmat kapni. Tehát meg fog égni, és nem fog, tehát lesz egy ilyen tűzpróba, de az életünknek a munkájáról fog szólni. És szerintem ezt én úgy tudom, hogy ebből csináltak egy ilyen teológiát, hogy lesz ilyen tisztító tűz. Ha nem ez, akkor fogalmam sincs, hogy honnan jött ez egész. Fogalmam sincs. Tehát most, de akkor tegyük oda mellé, hogy honnan jött a katolikusoknak az, hogy mondjuk a pápa tévedhetetlen, vagy hogy Mária is fölment a mennybe, és nem halt meg. Tehát ilyen, ezeket én nem tudom. Nem tudom, honnan jött. Vagyis tippen van, de ezt inkább nem mondom. Isten országa és Isten egyháza között van a különbség. Igen is, meg nem is. Olyan szempontból van, hogy az egyház ugye az a hívőknek a közössége, és Istennek az országa pedig bennünk van. Tehát nem ugyanaz, hanem az egyik van a másikban benne. De végső soron Isten országa, Isten királyi uralma, az Isten uralmának a területe, a szférája, helye, az pedig a hívők között van. Tehát ilyen szempontból nincs különbség a kettő között. És ezért is van az, hogy az új Jeruzsálem, ami egy hely, ebben a prófétai ígében, Jelenések 21, ugyanaz, mint Istennek az egyháza. Hogy az új Jeruzsálem fog alászállni. Ugye az egyház majd a végső ítélet előtt elragadtatik, fölmegy a mennybe, és ott lesz az új Jeruzsálem, ami majd az újjáteremtett földre alászáll. És lesz egy konkrét város, és majd mi lakunk benne, Istennek a gyermekei, és mégis egy közösség és egy hely, egy város, e között egyenlőséget tesz az ige. Nem tudom, hogy ez válasz-e a kérdésre. Szó-szó. Ennyi? Hogyan kerülhetek közelebb Istenhez? Az eltűnt. Hogyan kerülhetek közelebb Istenhez? Keresd őt. És aki keres, talál, azt mondja Jézus. Akard őt, döntsd el, hogy keresni fogod őt, és aztán szálljál rá időt, beszélj hozzá, és kérd a Szentléleknek a segítségét, és többet fogsz megtapasztalni belőle. Ez mind a mi életünkről, életvitelünkről, a mi szívünknek az állapotáról, és az időbeosztásunkról, és a prioritásainkról szól, én azt gondolom, hogy mennyire tapasztaljuk meg Istent közelebbről. Hogy mennyire van közelebb tőlünk, hiszük, hogy bennünk lakozik, és annál úgy közelebb nem lehet. Tehát ha valaki újjászületett, benne lakozik Isten, de hogy mi mit tapasztalunk meg ő belőle, az attól függ, hogy a szívünk milyen állapotban van, mennyi időt szánunk rá, milyen prioritásokat mentén éljük az életünket. És Jézus azt mondja, hogy keresetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. És Jeremiás könyvében írva van ez a szép ige szakasz, hogy megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívből folyamodtok hozzám. Tehát az embernek a szíve legyen olyan, hogy Isten után vágyakozik, Istent keresi, és Isten ebben gyönyörködik, és megtaláljuk őt. Ámen. Elnézést kérek a idő miatt.